Kedves hallgatóink! A mai nagypénteki adásunkban Dzsida Jenő Krisztus című verséről szeretnénk beszélni, elmélkedni. Beszélgető társam Haramza Kristóf, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtudományi doktoriskolájának doktorandusza. Én Horváth Kornélia vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Nagypénteki adásunkhoz Kristóffal együtt választottunk egy mottót, és éppen Dzsida Jenő verséből. A mottó így hangzik: te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Kedves Kristóf, szeretettel köszöntelek, és nagyon örülök, hogy veled beszélgethetek erről a csodálatos versről, Dzsida Jenő Krisztus című költeményéről.
Én is köszönöm a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Arra gondoltam, ha egyetértesz, mindenek előtt olvassuk fel magát a versszöveget, hogy elmélyülhessünk benne. És akkor olvasnám is. Dzsida Jenő, Krisztus. Krisztusom, én leveszem képedet falamról, torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcunak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a szám kivetettek útját, a nyomor, az éjség síralom völgyeit, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták, pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangod fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színe hagyott ruhádon, vastagon ült a nagy útpora, sovány, széltől naptól cserzett arcodon, bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei.
Benned milyen gondolatokat hívott elő a vers?
A Krisztussal való nagyon bensőséges kapcsolat gondolata lehet az első. Azért is, mert a költemény címe Krisztus, míg az ezt megismétlő első versbeli szó Krisztusom, vagyis a birtokos személlyel révén a magamévá tett Krisztus az én Krisztusom. Az első sor az egyes ember a saját sors vagy élet Krisztusát szólítja meg. Krisztusom, az én Krisztusom. Az általánosból a személyesbe lépünk át, és ez azt sugallja, mindenkinek megvan a maga Krisztusa. Ugyanakkor ez a Krisztus egyszerre mindenki Krisztusa is. Az a Krisztus, aki minden egyes ember személyes megváltója. Krisztus mindenkinek a megváltója, akár személyes, akár személytelen viszonyban áll vele. Talán azt is hozzátehetjük, akár hisz benne, akár nem. Hiszen Krisztus a maga áldozathozatalát nem kötötte semmilyen feltételhez. Éppen ezért volt ember felett ilyen nehéz ez az áldozathozatal.
És szerinted milyen Krisztus képet rajzol fel előttünk ez a Dzsida költemény?
Szembetűnő a Krisztus kép változása a versben. A beszélő először ezt mondja, idézem, én leveszem falamról a Krisztus képet, majd utána, én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is, számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. És a falról való levétel indoka a ragyogó kék szemű, a jól lakottan derűs, a kitelt arcú megjelenítés. Vagyis határozott ellentét keletkezik kétféle Krisztus kép között. Az egyik a megfáradt, a síralomvölgyeket megjáró, a másik a jól lakott piros arcú, a boldogságot sugalló. Tudjuk, hogy népi rajzokon, képeken, hímzéseken ez utóbbi ábrázolás, a boldogságot sugalló Krisztus képe gyakorta megjelenik. Azonban ez nem a nagypénteki, az áldozathozatal előtt álló Krisztus jeleníti meg. Sokkal inkább a kisded Jézushoz kapcsolható, akinek megszületését karácsonykor ünnepeljük, a megváltó és az életet kiteljesítő Jézus megszületéseként. A ragyogó kék szem és a piros posgás arc a csecsemő, s vele az új életképzetét hívja elő. A vers viszont a megfáradt Krisztusról szól.
Akkor ezt miként értelmezhetjük?
A költeményit Krisztus két megjelenését, a karácsonyi kisdedet és a kereszthalál előtt álló, megfáradt, szürke, de az eget bronzvörösre gyújtani képes megváltót állítja elénk, hívők és olvasók elé. Mert hiszen éppen erről van szó, a nagypénteki fordulatról, az átmenetről az életből a halálba, ennek minden keserűségével, szenvedésével és fájdalmával. Mindezt a költemény struktúrája is tükrözi. Az első hét sor a piros arcú Krisztus képének levételéről beszél. Avagy Krisztus megtagadásáról? Gondolhatunk Péter apostol háromszori Krisztus tagadására. Ugyanakkor gondolnunk kell arra a Péterre is, aki Krisztus földi helytartója lett. Az ezt követő sorok a versben Krisztus szenvedéseit adják tudtunkra. A kétféle Krisztus kép nagyon is jelentőségteljes és jelentéses Dzsida költeményében. Egyfelől a vers címe okán. Miért Krisztus a vers címe, és miért nem Jézus? Talán amiatt, hogy Jézus neve a karácsonyi megszülető megváltót jelöli, míg a Krisztus megnevezésből a kereszt, a kereszthordozás, a crocefisso, crocefissione, azaz a keresztre feszítés jelentését hallhatjuk meg. A nagypénteki jelentést. A szürke, megfáradt Krisztusét, aki feláldozza értünk az életét. Hozzátehetjük, a Krisztus képhez való kettős viszonyulást maga a versforma is jelzi számunkra. És mivel versről beszélünk, ez sem elhanyagolható szempont. Szabad versről van szó, amelynek egyik fő jellemzője, hogy a versorok nem esnek egybe a szintaktikai, azaz a mondat határokkal. Példaként csak ezt a két versort idézem, noha több ilyen előfordulást is említhetnék a versből. Tehát idézem, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget, ez az első sor, nyaldosták puszta Jeruzsálemet lángjai, második sor. Az első idézett versorban önmagában már a gyötrő aggodalom és az ég, mint mennyei nyugalom is szembeállítódik, szembeállításra kerül. Ugyanakkor a két versor szétszakítja a mondathatárokat. Az eget nyaldosták kitétel két tagja egy versor végére és a következő versor elejére kerül. Még inkább erősíti ezt a jelentésbeli szembenállást az ezt követő, a puszta Jeruzsálemed lángjait hangsúlyozó versor. És tovább mehetünk a kettősségek, szembenállások hangsúlyozása terén. A gyötrő aggodalom kifejezés, a Getsemáné kertbeli jézusi gyötrődést, az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem gondolatát, míg az ég a megváltás és a halál utáni örök élet reményét jelzi számunkra. A puszta Jeruzsálemed lángjai sor pedig mindezt a kételyt, illetve a teljes pusztulás vagy elpusztulás gondolatát sugallhatja az olvasó számára. És itt eszünkbe juthat Dosztojevszki írói gondolati világképe, különösen pedig a Félkegyelmű című regényében több alkalommal leírt Krisztus kép. Ez a kép, amit a Dosztojevszki regény taglal több alkalommal, létező festmény, Holbein németalföldi festő a Halott Krisztus című képéről van szó, amely, mint számos feljegyzésből és tanulmányból ismert, Dosztojevszkit lenyűgözte. A kép Krisztust egy koporsóban ábrázolja, fekvő helyzetben, ahol a koporsó egyik oldala nyitott. Innen nyílik a festő számára a perspektíva, hiszen a koporsóba, különösen oldalról nem láthatunk be. A festmény egy halott embert ábrázol, vagyis Krisztust emberként, méghozzá mindentől megfosztott halott emberként, holttestként. E holttest jellemzői a meggyötört, csontig soványodott elságúr test, az elkínzott arc és, akárcsak Dzsida versében, a borzas szakál. Olyan képről van itt szó, amely Krisztust, mint istenembert vagy emberistent, nem pusztán emberként, de halott emberként ábrázolja. vagyis ember mi voltának teljes megsemmisülésében, és isteni mi voltának teljes hiányában. A Dosztojevszkij regény egyik szereplője e fölött töprengve megvilágítóan mondja, ha az ember ezt a képet látja, elveszítheti a hitét. Mert, hozzátehetjük, miként is lehet hinni egy halott Krisztusban, egy halott megváltóban. Ez lenne a nagy péntek üzenete? Úgy gondolom, ez a mélypont ünnepéje, amiként Pilinszky mondja. De mi is a mélypont? Ez a pont, az a pont a térben és az ember életében, ahonnan már csak fölfelé visz az út. Épp ezért lehet ünnepély. Ez a nagy péntek misztériuma, a tragédia aranyló világa. Megint csak Pilinszkyvel szólva, ez a sötét mennyország. Amint Dzsida költeménye mondja, bronzvörösre gyúlt a sárgaság. Ez a feltámadás reménye. Hiszen Krisztus feltámadott, ami húsvét vasárnapján számunkra be is fog következni. Dzsida verse azt is sugallja nekünk, ha Krisztus feláldozza és feláldozta magát, akkor mégsem olyan megfáradt. Ellenkezőleg ez a megfáradtság, szürkeség az elkövetkező feltámadás és az élet letéteményese lesz. Kedves Kristóf, én ezzel befejeztem a magam hozzászólását. Kérlek, te is mondd el gondolataidat Dzsida verse kapcsán.
A szabad vers az istenkép tapasztalható vonalait rajzolja fel. Azokat a kontúrokat, amelyek a földön megtestesült második isteni személy sajátjai. Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy Jézus megkérdezi tanítványait, kinek tartják őt. Egyesek Keresztelő Szent Jánossal, mások Illés prófétával azonosítják. Péter apostol viszont egyenesen az Isten fölkentjének vallja őt. Jézus erre ráparancsol tanítványaira, hogy szenvedése előtt erről senkinek se beszéljenek.
Azt hiszem, ez nagyon fontos gondolat, a szenvedés előtt ne beszéljenek semmiről.
Hasonló gesztust fedezhetünk fel a vers nyitányában is. Idézem, Krisztusom, én leveszem képedet falamról. A lírai én, akár csak Szent Péter és a többi kereső őszinte beszédével leveszi a hiedelmek és szóbeszédek tárgyát a falról. Leszakítja a merev deista álképet, magához veszi az élő Istent. Többé már nem a fensőségből való, Isten fölkentje. Itt Krisztus testesül meg. Mindenben hasonlóvá válik hozzánk, a bűnt kivéve. De kinek is tartották eddig őt? Ragyogó, jól lakott, kék szemű, tejbe esett rózsának. Ezekről a tulajdonságokról eszünkbe juthat a karácsonyi újszülött képe. Hópehely ostya, csőbb búza kenyér. Ez a karácsonyi istenkép ugyanakkor Dzsida költeményében megváltozott, mint egy felnőtté vált. Babits Mihály Zsoltár Gyermekhangra című költeménye épp ellentétes utat jár be. Idézet a versből, ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres isten, az a véres isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Ebben a részletben az állandó, változatlan, háborúk között is békés Isten jelenik meg, aki az élet hírnöke. Távol áll és süket az emberi hadakozásra. Ő a gyermeki istenképünk, a gondoskodó és szerető mennyei atyaképe. Dzsida Krisztusa azonban a magasságból alászállott, szürke és hozzánk hasonlóvá vált, szenvedő Jézus arcát ábrázolja. Egyik kép sem hamis, valójában csak a szemlélő hite változott meg, a gyermekiből a felnőttbe lépett át. Így az utóbbi, mintegy már az előbbit vizsgálja fölül. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, olvashatjuk a versben. Itt jelenik meg az ókori vándortanítók alakja, akik a városokat járva alkották meg saját szellemi iskolájukat. Ebben a tekintetben Szókratész, Jézus és a mártírok egyik előképének is tekinthető, amennyiben erős küldetéstudattal tanítja a melléje szegődő ifjakat. S habár a görög bölcselő nem váltja meg az emberiséget, és szerényebb hatást vált ki a közvetlen környezetében, mint az Isten fia, tanai miatt rossz akarói, akár Jézus esetében a farizeusok és írástudók, perbe fogják és kivégzik őt. Védőbeszédében Szókratész ugyan bebizonyítja ártatlanságát, ám nem menekül el a mártíromság elől. Mielőtt kiinná a mérgezett poharat, ezzel fejezi be beszédét. Én halni indulok, ti élni. De kettőnk közül melyik megy jobb sors elé, az mindenki előtt rejtve van, kivéve az Istent. Jézus Krisztus evangéliumi szavai hasonlókat mondanak. De mit mondhatunk a Dzsida Jenő versében elénk tált Krisztusról e tekintetben? Talán ezt. Ez a hozzánk emberekhez hasonlóvá lett, gyötrődő tanító alakja. Megfáradt aggodalmaitól, a sok csavargástól, s a süket fülekre találó beszédektől. Megfáradt, mert magára hagytuk őt. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél, olvashatjuk szintén a versben, mintha a beszédek a test borzalmait, a szenvedést vételeznék elő. A hang az az intuíció és isteni szándék, amelyen Jézus is közénk jött, megfáradt a kevés szívűek gőgös fogadtatásától. A gonoszság a sötétség órájában látszólag legyőzte az életet. Legyőzte a testet, melyből a kereszten fájdalmasan, rekedten már csak két mondat hasadt ki. Szomjazom, és Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Isteni személyekként azonban még a kereszthalál pillanatában, akár a fentebb idézett mondatban is egységben maradt a Szent Háromság. A hang a Szent Lélek, amely fájó hullámokat kavart. A beszéd Jézus gyötrődő, prózai testével is azonosítható, amely megtépázva, rekedten némult el a kereszt súlya alatt. A szó pedig már az Atyáé, azoknak a felkiáltásoknak a formájában, amelyekkel a fiú átadja lelkét szerető apjának. Az elhallgatatott és lenézett Krisztus alakja eszünkbe juttathatja Bulgakov híres regényéből, a Mester és Margaritából a Mester alakját. Még a Mester saját korának kritikusai miatt volt kénytelen visszavonulni, s a Pilátusról szóló regényét megsemmisíteni, addig Jézust a háta mögött szervezkedő főpapok és írástudók csalják csapdába. A Bulgakov regényben végül maga Voland professzor nyújtja át Margaritának a megsemmisültnek hit regény kéziratát, mondván, a kézirat sosem ég el. A kézirat, s így az irodalom is erőteljesebben szól a valóságról. Dzsida Krisztus versében is hasonló folyamat megy végbe. A sok külső beszédtől, az írástudók hangoskodásából újra felszól a Jézus, aki az Atyához fordul. De milyen is ez a megtestesült Krisztus alak? Megtépett és színehagyott, írja Dzsida. A színehagyott szó tükrözi leginkább a nagypéntek misztériumát. Megtestesül, emberi alakot ölt, hogy aztán feláldozza magát a mi bűneinkért. Mindez a színeváltozás ellentéte, a tábor hegyén való dicsőültest fényességének kontrasztja. Nincs feltámadás halál nélkül, ahogyan nincs halál feltámadás nélkül. E két folyamat egymás mellé társul, ahogyan a színehagyás és színeváltozás is. A dicsőülés pillanatát így az elszürkülés előzi meg, vagyis a vállalt szenvedés. Idézünk egy újabb sort a Dzsida versből. Széltől, naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság. A szenvedő arc, a véra ikon jelenik meg előttünk, e sorokat olvasvám. Pavel Alekszandrovics Florenszki, a századfordulón élt ortodox teológus és polihisztor, az Ikonosztász című munkájában ír az emberi arc változásáról. A kötet arc, állarc és arculat kezdetű fejezetében realizálja azt a folyamatot, amelyet Dzsida Jenő felnőtt hite is jellemzett, jelesül, hogy mindannyian hordozunk magunkban egy istenképet. Florenszki szerint a hitüket valóságosan élő hívők lelkében az Isten képiségéből áradó energia kiszorítja az arcból mindazon vonásokat, amelyek nem isteni eredetűek. Mint mondja, az arc arculattá válik. Akik pedig e szerint élnek, és arcukat arculattá változtatják, önnön látványuk által adnak hírt a láthatatlan világ titkairól. Ennek az isteni arculatnak a tökéletes ellentéte az álarc. A maszk vagy álarc sátáni eredetű, amennyiben csak arcszerűt mutat, ám belül üres, nincs lényege, szubstancialitása. Eltakarja előlünk a lényeget, félelembe kerget, megoszt és elbizonytalanít. Mindezzel pedig a nem létezőre utal. Ehhez hasonulva az arc csupán álarccá deformálódhat.
Tehát itt az emberi és az isteni arc összeköttetéséről, hasonlóságáról lenne szó?
Mindenképpen. Idézem Florenskit. Az egyházban az emberi egész, azaz az emberi test változik meg és alakul át, mert az emberi lényeg magva, Isten képe, nem szorul át változásra, az maga a fény és a tisztaság, és így teremtő formaként maga a lényeg alakítja át az egész összetételét, az ő testét. Akár az ablak, amelyen a nap fénye tükröződik, olyanná válhat az Istent kereső emberi arc. Dzsida Krisztus alakja is e változásokat követve válik le a falról, a megdermedt képből és a meggyötört hús-vér emberképe tárul elénk. És innen is értelmezhetjük Dzsida versének utolsó sorait, idézem, parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Az utolsó két sorból Jézus földi küldetése is körvonalazódik. Szolgai módra kiüresítette önmagát, és megszületett a földön, hogy aztán emberi mi voltát feláldozva megváltsa a világot. A könnyek leválnak a borzas szakálló arcról, ahogyan az emberi élet utolsó jelei, a fájdalmak utolsó görcsei is megszűnnek. Dzsida Jenő Krisztus című verse a megtestesülés útja. Azé a Krisztusé, aki szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Kedves Kristóf, nagyon köszönöm a gondolataidat és a beszélgetést. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt gondolkodhattunk Dzsida Jenő Krisztus című verséről nagypénteken. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.